Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Mai vendégünk Páfi Béla Gábor, a Sportegyetem oktatója, de emellett a gyakorlatot is képviseli, hiszen Sikló Ernyős, és ha jól tudom, akkor szörben is voltál magyar bajnok.
Igen, kétszer.
Igen, hát arra szeretnélek megkérni, hogy egy pár szóban mutatkozzál, pedig szíves.
Hát igen, Páfi Béla Gábor, most már doktor. Nem volt egyszerű. A repülés tudományok doktor, ami elég ritkaság, én azt hiszem. Hát egy kicsit, hogy is mondjam, nem erre készültem, mert itt félreértések történtek, úgyhogy érdekes volt, amikor megtudtam, hogy én vagyok az előadó, és nem csak előadást hallgatok, de jó, nagyon jó.
Mert ezt a mostani alkalomra célzol?
Igen, én szentül meggyőződtem, hogy itt most meghallgatok egy sárkány repülőnek az előadását, és aztán van valami osztálytalálkozó, helyett én vagyok a sárkány repülő, de nem probléma, tehát én szeretek...
Labírozni, jól tudsz.
Így van, hát sok probléma nem lesz, hiszen azért az egyetemen is akad azért egy-két ilyen hirtelen helyzet, úgyhogy azért igyekszem megoldani. Hát magamról. Nekem nagyon könnyű volt a sportba bekapcsolódni, hiszen a szüleim testnevelő tanárok voltak. Úgyhogy ebből következik, hogy én is a testnevelés felé fordultam. Miután rájöttem arra, hogy minden más egyéb az nem működik. Tehát mint a masinista, meg rendőr, meg katona, meg vadakat terelő juhász. Tehát ezek mind nem jönnek be, hanem marad a testnevelés, illetve a középiskolában már egy elég különleges dolgot csináltam akkor, az pedig a tollaslabda volt, ami akkor egy teljesen új volt, amiből kiderült, hogy én ugyan gerelyeztem, és az is válogatott szinten ment, tehát a gerelyhajítás, de az mégsem érdekelt annyira, mint a tollaslabda. Úgyhogy aztán jött a középiskola, ahol aztán kajak, természetesen, mert hogy miért csináljak mást, és aztán jött az egyetem, a műszaki egyetem helyett, mint ahova készültem, természetesen az utolsó 2-3 hónapban derült, hogy mégsem oda fogok menni, hanem a testnevelési főiskolára, hiszen akkor az még főiskola volt, és ott aztán ott tenisz és sívvel foglalkoztam elsősorban a tanári diploma mellett. De nem sokkal, tehát amikor én harmadéves voltam, akkor került a világ központjába, vagy a világ nézetébe a szörf. És mivel kint voltam Ribnyiben, Lengyelországban, egy egyetemnek a vendég hallgatójaként, és ott találkoztam ezzel a sportággal, hát azt mondtam, ez az enyém. Tehát nincs ez a kötöttség, mint ami általában, főleg a szocializmus idején volt, ugye egy klubba benevezni, akkor ott sorba állni, hogy hajót kérni, és ez mind ugye nem volt. A szörföt fölteszem a kocsi tetejére, na akkor szörf. És akkor ez hazajöttem, 8-an szörföltünk Magyarországon, nagyon izgalmas volt a nullából elindulni és létrehozni valamit a maga tudásával. Tehát nekem az, legjobban ezt tetszett, hogy valami olyasmit csinálni, amit én találok ki. Tehát nem más tanította meg, hanem nekem kellett minden részletre rájönni, és ez nagyon jó volt. Hát igen, nyertem 2 magyar bajnokságot, aztán világkupa futamok, meg világbajnokság. Szóval ment a dolog, akkor mindössze 76 kiló voltam.
Időben ez mikor volt?
Ez 80-ban. Ez 1980-ban, 80, tehát 78 és 82 között. Én időszakról beszélünk most.
Igen, az utazás akkor jelentett problémát, vagy nem?
Nem. Mármint külföldre?
Igen.
Hát abszolút, persze. Akkor még az a bizonyos 3 évente egyszer lehetett nyugatra menni, úgyhogy az még nagyon bonyolult volt, de mint sportoló persze megkaptuk a sportengedélyt, és ezáltal tudtuk menni külföldre. De hát ez is úgy nézett ki, hogy én mentem egyedül szörfös, és 3 sportvezető jött velem. Tehát izgalmas volt a dolog, igen. De ez a 3 sportvezető arra képtelen volt mondjuk egy külföldi versenyen, amikor reggel 8-kor vízre szálltunk, és este 6-ig mondjuk szörföltünk, tehát 3 futam volt egy nap, hogy mondjuk vizet vagy kaját hozzon be nekünk a tengerre. Tehát ott a szomszéd csapatoktól kellett kunyerálni, hogy a sós vizet igyen az ember, mert az hosszú távon az nem.
Tehát amikor megérkeztetek, akkor elváltatok, és amikor indultatok haza, akkor megjelentek.
Gyakorlatilag igen, majd aztán közölték, hogy mik az elvárásaik, hogy mi volt jó és mi nem. De úgyhogy nem voltak egyszer sem verseny. De hát ez rég volt, tehát ez, inkább beszéljünk a jóról, mert azért nagyon jó volt, hiszen 20 éves voltam. És mondom, 76 kiló, most 115 vagyok mindössze már a 130-ból, úgyhogy ez a 76 az nagyon jó volt.
Jó, tehát akkor, tehát jellemző rád, hogy szeretted a szabadságot, szeretted a saját fejed után menni.
Igen.
Tehát mindenféle kötöttség nélkül, de azért mégis valami kötöttség kellett, hiszen dolgoznod csak kellett valahol.
Hát én azért végeztem el a testnevelési egyetemet, mert aztán az pont 1975-ben lett egyetemi rangú, mert nem nagyon tetszett a testnevelő tanári pálya. Tehát elején a pedagógus pályát választottam, és el is mentem tanítani. Tehát én a szörfölés mellett egy gimnáziumban tanítottam. Nem volt egyszerű, 3 igazgatónőnk volt, egész pontosan egy igazgatónő és 2 darab igazgató helyettes, mind a 3-an orosz történelmi szakosak voltak, ennek következtében hát, hogy mondjam, elég irányú volt a világkörületük, de megvoltam. Végül is az a 45 perc, amit bent töltöttem az órán, az csoda. Tehát azt a mai napig is azt mondom, hogy amíg a hallgatókkal vagyok, az semmivel nem pótolható.
Van olyan emléked, ami megmelengeti a szívedet? Tehát visszagondolva a testnevelő tanári
fantasztikus állása miénk, fantasztikus hivatása miénk, hiszen főleg középiskolában az ember megkap egy 13-14 éves sovány, görbehátú, hát eléggé nyavat kölyköt.
Tehát ilyen voltam én.
Igen, és aztán 18 évesen nem kevés munka árán ebből egy dalia lesz, és amilyen te vagy most, és férfivé érik, és azért abban a mi munkánk is jelentősen benne van. Úgyhogy én nekem nagyon szép emlékeim vannak. Mondom, az a 45 perc, amit az ember bentört az órán, az fantasztikus. Függetlenül attól én nagyon rossz diák voltam, tehát nem is értem, hogy kerültem be. Tehát én vannak itt osztálytársaim, akik emlékeznek arra, hogy már általános iskolában is több igazgatóintőm volt, mint dicséretem. Valamiért nem nagyon szerettem a kötöttségeket akkor se, és hát ugye erről szól az iskola, bármilyen szomorú is.
Akkor lehet, hogy ide bár egy kicsit rossz a poénnak, de bűn és bűnhődés.
Abszolút. Én mindazt megkaptam, persze, mindazt megkaptam, amit én adtam, és valószínűleg erről szól az egész élet, hogy az ember oda-vissza alapon éli az életét, tehát előbb-utóbb mindent visszakap. Úgyhogy, de nem baj, abszolút jó, mert ezek feladatok, amiket teljesíteni kell.
Tehát ahogy erről mondtad az elején, olyan sportokat választottál, ami korán sem volt szem előtt, ugye?
Igen,
tehát a tollaslabda, meg a továbbiakban. Na most a siklóelnyőzés, a repülés, az kötődik-e a katonassághoz, a honvédséghez, vagy attól függetlenül találtam?
Mindig vágytam repülni. Tehát valószínű, hogy a korábbi életeim során, vagy az emlékeim között mindig valami madár, vagy pillangó, vagy ilyesmi lehettem. De épp a kötődés miatt nem tudtam közelebb kerülni a repüléshez. Tehát én pont ezt a sorban állok, jelentek, és pusztán csak azért, mert egy csillaggal több van neki, ezért fölöttem A típusú hierarchiát soha nem tudtam elviselni. Én, ha valaki jobb nálam, vagy többet tud, vagy ügyesebb, azt elfogadom és tisztelem, de pusztán ezekért a dolgok szerint ez nekem nem működik. Próbálkoztam vitorlázó repüléssel, és pont az ilyen első vagy második sorbálás után azt mondtam, hogy én ehhez már öreg vagyok, ez a fiataloknak a... Ráadásul én voltam katona is, tehát ez az pluszban nem jön nekem össze épp ezért ez a dolog. Úgyhogy pont a vitorlázó repülés, akkor még MHS szintű vitorlázó repülés, az nekem nem jött be. És épp itt jött a siklóernyő,
ami... Tehát azért nem jött be, mert 20-an átkatok sorba,
vagy felmelsett. Így van, és akkor ott személyes...
Akkor akartál felmenni, amikor fel akartál.
Hát persze, hát logikus. Hát most ha valami jó, akkor csinálom, amikor nekem ős, nem amikor sorra kerül. Tehát az valahogy nekem ez a normális. És a lehetőség már akkor is adva volt rá, csak sokan akartak megélni belőle, mint hogy most is megvan a lehetőség, és ennek ellenére a legtöbb klubban ilyen hierarchikus rendszer van sajnos.
Na, akkor hogy indult a...
A siklóernyő. Hát igen, nagyon érdekes, hiszen én sítoktattam, miután ugye a középiskolát azt egy idő után azt mondtam, hogy most már 45 percben szerzett örömök már nem elégítenek, vagy nem ellensúlyozzák a többi időben bent töltött időt, tehát amivel összevesztem mondjuk a igazgatóimmal. Úgyhogy akkor szépen ott hagytam az egészet, és elmentem sítoktatni, és egy ilyen osztrák sí oktatás közben láttam, hogy ejtőernyősök nem szállnak le a földre, hanem csak ott fönt az ejtőernyő, ott kóválnak fönt a lében, és marhára idegesített, hogy most mi a figyfele van, mert ilyet még nem hallottam soha. És végre nagyon ezzel leszálltam, gyorsan lesieltem, és megkérdeztem tőlük, hogy hogy csinálták ezt, hogy itt fönnmaradtak. Mondtam, hogy jó, hát nagyon egyszerű, mert ez nem ejtőernyő, hanem siklóernyő. A siklóernyő, mi a fitfene? Ezt mondták, hogy ez olyan, mint egy ejtőernyő, csak kicsit másabb, és jobbak a repülési tulajdonságai, ezáltal ugye fönt lehet maradni. Na mondom, ez az én sportom, megint ugyanaz, mint a szörf. Itt a szörfnél is az ember a csónakját felteszi a kocsi tetejére, és oda megy, ahol akar, független, nem kell kikötő, nem kell szakszemélyzet, semmi. Ez az egész, ez akkora, mint egy nagy hátizsák. Mondom, ez megint az én repülő sportom, hazajöttem. Találkoztam egy ejtőernyőssel, és mondtam neki, hogy figyelj, én most láttam ezt kint Ausztriában, és valami jó volt, ne szaladtak a hegyre, és akkor felkerültek, ez így nézett ki. Na jó, hozza az ejtőernyőjét, hozta az ejtőernyőjét, és egy ilyen meredek lejtőn nekiálltunk siklóernyőzni. Tehát mai észre felfoghatatlan, hogy mit vállaltunk akkor be. Tehát egyszerűen ma, amikor most már 20 éve oktatok siklóernyőzést, nem tudom elképzelni, hogy hogy lehettünk ennyire, hát hogy mondjam, felelőtlenek.
És ezt ki lehet próbálni?
Persze, persze. Csinálunk, nekem régi elképzelésem az, hogy csináljunk nem jól látó embereknek is.
Na éppen akartam rátérni, hogy van, aki sok nem lát, van, aki gyengén lát, van, aki jobban lát, mert ugye vannak szemüvegesek is, akik még olvasnak, de van, aki például én is gyengén látok, itt látom, hogy halványan ott ül velem szembe. De azért kérdeztem, hogy
lehet-e. Van úgynevezett tandem repülés, tehát az azt jelenti, hogy egy végzett, erre irányra szakosodott pilótával együtt lehet repülni, tehát ketten repülnek egy ernyővel, és azt bárki kipróbálhatja. Franciaországban voltak, és vannak most is olyan kísérletek, hogy rádiótávirányítással irányítanak gyengén látó vagy nem látó embereket. Nem tudom, hogy mi a pontos kifejezés.
Hát ahogy jól esik neked.
Hát én, nekem bárhogy jól esik, csak nem akarok senkit megbántani.
Nincs. Van, aki ezt szereti, van, aki azt, tehát bárhogy.
Tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy vakoknak.
Úgy is van.
Hát igen. Köszönöm szépen. Fogalmam nincs, mi a társadalmilag.
Nincs.
Jó. Tehát vakoknak is lehetne csinálni ilyet, ki kéne próbálni. Tehát ha van olyan...
Épp ezt akartam, hogy meg lehet próbálni, hogy... Érdekelnek, engem különösen érdekel az ilyesmi.
Hát tandemben mindenképpen. Tehát tandem repülést...
Mert olyan jön, aki másiknak van ismerete, akkor az úgy oké.
Akkor itt azt fel tudom ajánlani, hogy Gábor ugye azt mondta, hogy van rá lehetőség, akkor majd végzünk egy közvéleménykutatást, hogy elmentünk a börtönt látogatni, és hogyha itt van jelentkező, akkor a kapcsolatot létrehozzuk, és igen, akkor az majd ott kialakul, hogy működik, jó?
Ez minden további nélkül, ezt meg lehet
oldani. És mindenki jól jár, ugye?
Hát az lenne jó, ha hétvége, mert például hétvégén
csak hétvégén csinálunk.
Csak hétvégén.
Hát azért lenne jó ez, mert csak hétvégén csináljuk ezt.
Szombat, vasárnap.
Hétköznap mi is dolgozunk.
Igen.
Jó, tehát
akkor... És hazahoztuk ezt az ernyőt, illetve hát az ejtőernyős hozta az ejtőernyőjét, és akkor ott nekiszaladtunk a hegyről, és megdöbbentő dolgokat csináltunk repülés címén. Mai napig nem tudom, hogy ezt hogy éltük túl, de valahogy túléltük, és akkor elkezdtünk ügyesedni és gyarapodni. És,
így utólag hány százalék volt az esély annak, hogy fent maradtok és nem leestek? Tehát így utólag. Mert ugye mondtad, hogy nagy felelőtlenség
volt. Az, hogy fennmaradunk, annak nem volt esélye, tehát ez inkább csak ilyen lesiklások voltak, tehát nem volt fennmaradás, hanem egy domboldalról nekiszaladsz, és akkor volt, amikor sikerült elemelkedni. Akkor inkább ezt mondom. De inkább ilyen 80 kilométeres sebességgel nehéz bombázó módjára próbáltuk követni a talajt, és amikor nem nagyon csapottunk be a leszálláskor, akkor már jól éreztük magunkat. De még egyszer mondom, ez 30 éves fejjel és 30-20 kilóval ezelőtt, tehát azért sokkal könnyebb volt még. Ma már biztos, hogy nem vállalnám be.
Vagy csak a bomba jellegű
becsapódás. Pontosan, tehát ez a tér már nem alkalmas.
És az, hogy valaki például nehéz súlyú, annak is lehet?
Hát én 130 kiló voltam még ezelőtt egy hónapja, és azért én még repültem többé-kevésbé.
Ezek az első kísérletek kupolaernyővel, vagy már?
Nem, ez már paplanernyőt jelentett, igen. Tehát mindenképp a körkupolás ernyő az nem tud vízszintesen, vagy minimálisan tud vízszintesen aladni, tehát nem lehet vele gyakorlatilag lejtőről elindulni. Ezek az úgynevezett paplan vagy siklóejtőernyők, ezek pedig szájprofil formájúak, tehát ugyanolyan felhajtó erő keletkezik rajta, mint ami a madár szárnyán vagy egy repülőgépnek a szárnyán, és ezáltal emelkedik, ez egy jelentős vízszintes sebesség.
Mi van ennek a másik típusa is a körernyő?
Ez a körkupolás, igen.
Ami elől is van egy, meg hátul is van egy. Ilyen ernyő, amikor kiugranak, akkor kinyitja. És akkor ilyen körernyő, és akkor a körbe, a közepébe egy ilyen luk keletkezik, mikor száll, akkor a levegő felfelé megy.
De itt nem ugranak közben, hogy valami másik
ez egy másik.
Tehát itt nincs ugrás, itt nekifutás.
Mi neki szaladunk a hegyről.
Értem, hogy egy lehető lefelé megy, és akkor alá kap.
És egyszer csak alá kap. Hát így is lehet mondani, nagyjából igen.
Gilből kiugrás nem is próbáltam.
De épp ez a következő nagyon jó téma, ezt mindig el szoktam mondani a hallgatóknak is, hiszen technikai sport keretében belül tanítom az aviatikát is, tehát a repülés van. Mindig ez a kérdés, hogy és repülőből ugrott-e ki a tanár?
Az milyen lehet?
Fantasztikus.
Azt kipróbálnám.
Az fantasztikus. Az elején ugye mindig el kellett mondanom, hogy kérdezték, mi ez a siklóernyő, és az milyen érzés kiugni a repülőből, és mindig elmondtam, hogy ez a siklóernyő, ez nem repülőből, hanem nekiszaladok a hegyről, és nem arra untam. Ha legközelebb megkérdezik, akkor tudjam már azt mondani, hogy milyen repülőből kiugrani. Nem Győrbe, hanem dél, segíts.
Kápa.
Nem? Dél. Nem ott a... Na mindegy, tehát valahol nem voltunk, majd eszembe jut később.
Mecsekbe.
Pécs, köszönöm. Tehát Pécset voltunk, ahol ott van egy nagyon szép reptér, oda lehívtak, és egy ilyen kétfedelű repülővel 12 ejtőernyőssel együtt mentünk föl 1050 méter magas, és onnan lehetett kiugrani. Hát én voltam 3-4000 méter magasan már siklóernyővel, úgyhogy abszolút nem izgultam. A többiek azért úgy körkupolás első, második, harmadik ugrás.
Hát melyik ugrottam. A körkupolás?
Körkupolás az, amilyen kör alakú.
Nem az a hőlékbalonra gondol?
Nem. Most ejtőernyőről beszélünk, hőlékbalonról még később. Tehát most ejtőernyő, és itt kör alakú az ejtőernyő, és azért hívják, hogy körkupolásnak.
Mint egy úszósak.
Olyan, mint egy úszósak, tökéletes, igen. Csak zsinórok lóknak le belőle, és alatta egy jó megtermett ember. Szóval fölmentünk 1000 méter magasra, és láttam, hogy az emberek azokon elég rendesen úgy maguk alatt vannak, hogy most mi lesz. Nem értettem, hogy mit izgulnak, hát most 1000 méter nem egy magasság. Mindaddig, amíg ki nem nyitották az ajtót, na az rettenetes volt az érzés, mikor az ember lenézett és látta maga alatt a telepasztalnyi tájat, és az ajtón nem volt korlát. Tehát könnyű kinézni az ablakon magasból, mikor ott van a korlát az ablakon, és ott meg lehet támaszkodni. Itt nem lehet megtámaszkodni, itt bele a nagy semmibe, rettenetes érzés volt, tehát ilyen teljes paraszimpatikus világvége, tehát minden, ami belső elválasztású, az össze-vissza szorult, és minden baja lett az embernek, de hát aztán erőt vettem magamon, és miután kis segítséggel persze, hogy magyarul kilöptek a repülőből.
Ez milyen magasságból történik?
Ez 1050 méter magasan, tehát nagyon magas. Tehát viszont, hozzá kell tenni, marha érdekes egyébként, mert olyan tehát 0 és 500 méter között lehet érezni a magasságot. Aztán akkor szinte ugrik egyet, akkor megint 1000 és 2000 között alig, vagy 500 és 2000 között megint alig változik a táj. És akkor 2000 fölött megint jelentősen változik. Tehát az árnyékok mások, tehát lehet, 500 méteren még lehet látni simán a házak magasságát, a fákat. 1000 méteren már csak a magasabb épületeket lehet látni. 2000 méter fölött már alig vannak mélységek, csak a hegyeket lehet látni. Marha jó pofogás.
És az milyen olyan, amikor jön lefelé, az milyen a levegőnek a szúrnódás? Hogy...
Tehát amikor ugrik, esik ki az ember szabad eséshez, jaj, körülbelül ezt éreztem. Iszonyatosan vártam, hogy kinyíljon az erdő, kinyílt, marha nagy szó, nem ránt sem ekkorát. Fölnéztem, és mondom, jó van, akkor ezt megúsztuk. de soha többet. Tehát én nagyon becsülöm az ejtőernyősöket, akik másodszor és harmadszor és századszor is nekiállnak kiesni a repülőből. Hát nem tudom, én úgy látszik egy gyáva ember vagyok, de nekem ez nem jön össze.
Tehát akkor megrémültél, vagy...
Nem, egyszerűen be voltam szarva. Messze nem voltam megrémülve, mert ott már egy állapot. Én az előtt voltam még bőven. Tehát én teljesen egy csüllátás, és amit el lehet képzelni mindent. Tehát olyan halálfélelem, ami...
A pánik.
Abszolút pánik. Tehát mondom, hogy ha Manus, tehát olyan volt, hogy ugye megy 180-nal a repülő. Na most, ha megy 180-nal egy repülő, és ott 12-en akarnak kiugrani, hát a másik fele, a vége már Bécsben ugrik ki. Tehát nem lehet ott nagyon szórakozni, hanem kiugrik, és akkor... Kiugrott az első srác, és mondta a ugrató, hogy ugrás, hát mondom, nem lehet, ha várjuk, hát ráugrasz, hát az uszodában se lehet csak úgy kiugrani, hát várjuk egy kicsit, úgyhogy azt mondta, hogy hát megy a repülő, ugrás, hát, és akkor már mondtam, hogy itt az ismesét, hogy
ugrani kell. Megbillenti a gépet.
Többiek ott néznek, és hát mondom, hát a pofáról leég a bőr, hát most mindenki azt nézi, hogy itt van a nagyképű siklóerdős, és nem mer kiugrani. De akkor teljesen le voltam merevedve, tehát kezem, lábam, tehát teljesen izé volt, így csak itt tartottam, és ránéztem a Manus, hogy segít, se segített. Szó szerint, igen. És az ruhal, és kigyűlik, és akkor marha jó, de van tandem is, igen, tehát van olyan tandemugratás is rendszeresen.
Azt kipróbálnám.
És ott mennyi idő alatt nyílik ki az erő?
Hát amit én ugrottam, tehát én úgynevezett bekötött ugrást csináltam, tehát egyedül nem lehet, még ezt se szabad ugrani, tehát ehhez is elméleti, gyakorlati oktatás kellene, csak mivel te siklóernyős, hogy biztos tudod alapon indult ez a dolog. Egyébként a bekötött ugrás az körülbelül 4 másodpercig zuhan az ember, de a tandem ugrásnál 5000 méterről ugranak, és ha jól emlékszem, az a 40 másodperces szabad esést jelent. Tehát az sok. Ja. Na most azt azért el kell mondani, hogy ez a halálfélelem, tehát ez a zuhanási élmény, amikor a lift elindul lefelé, azt érzékeli az ember, ez olyan 3-4 másodpercig tart. Utána begyorsul az ember olyan 250 km körüli sebesség, és onnantól gyakorlatilag lebegés van. Tehát ejtőernyősök mind azt mondják, hogy az igazi élvezet nem az, hogy ott lezuhannak, hanem amikor már elérték a zuhanó sebességüket, onnantól kezdve súlytalanságban mennek lefelé a föld felé, és hát elég sok hosszú idő.
Már mit értsünk ez alatt, hogy súlytalanság?
Tehát abszolút súlyt, tehát nem érzékel semmilyen súlyt. Tehát egyszerűen leveg.
Olyan,
ha úszna, csak igen. Még annál is jobb, hiszen a közegellenállás más, illetve ott is azért lemerül az ember, hiszen a fajsúly nem azonos.
De mondjuk ezt azért nem javasolt kipróbálni látásért.
Hát dehogy nem.
De, nem hallottam, mondta.
Abszolút, tandem, ezt tandem ugrással együtt csinálják, tehát ugyanúgy össze vannak kötve egy ugrató erre képzett szakszemélyzettel, és akkor együtt ki lehet esni a gépből. És hát szerintem csodálatos. Tehát én úgy gondolom, hogy
csak
hogy
a látvány
nem az egyetlen, ami élményt ad, hanem élményt ad, mondom, maga az
ugrás. Az egyedül ugrás, az nem ajánlatos.
Hát az persze.
Én szerintem azt nem is lehet.
Hát egy biztos fehér botot nem érdemes vinni magát. Tehát akkor valószínűleg erre is lesz lehetőség, vagy egész tárhát.
És mikortól lesz ilyen lehetőség?
Azt majd megbeszéljük a végén inkább.
Csak igaz százalék, mert hallottam volna, hogy egy ördönsöbi levő nem nyílt ki az ernyő, aztán meghalt, hogy az zuhanás közben. Ez mennyi ez a igaz százalék? Tehát ez lehet, hogy katonai repülőgépnél volt, vagy nem tudom milyen, de hallottam ilyet is. Na most ez mennyi ez a százalék?
Nézd, egy évben átlagosan ugranak olyan, szerintem olyan 2000 ugrást Magyarországon, 3000 ugrást körülbelül. Én úgy érzem, ki kéne számolni, de 2-3000 ugrás van egy évben. És ebből az utóbbi 15 évben egy halálos baleset volt, és az sem azért, mert nem nyílt ki az ernyője, hanem vigéckedett és túl közel húzott egy fordulót és belecsapódott a Balatonba. És a pehére fél méter vagy 20 centis víz volt pont ott, ahova ő becsapódott, de még egyszer mondom, nyitott ernyővel.
Igen, de hallottam majd is, hogy nem nyílt ki az elmű.
Hát persze, ilyen is van nyilván, hogy, de azért azt tudni kell, hogy ezek a mai rendszerek iszonyatosan biztonságosak, többszörösen biztosítottak. Tehát, hogyha az ember elájul, vagy valami miatt nem tudja kinyitni az ernyőt, akkor van egy biztonsági nyitó, ami 900 méteren automatikusan kinyitja az ernyőt. Tehát, ha ez be van kapcsolva, akkor az mindig kinyílik.
Ha értem, tehát már akkor ez biztonságos.
Tehát én magasságérzékelő.
Így van, egy nyomásérzékelő van, ami 900 méteres nyomásnak megfelelően egy rugóval kidobja az ejtőernyőt.
És akkor ez hogy van felcsatolva?
Hát így, ahogy mutatott. Tehát
akkor ez körbe van csatolva, mint egy nadrág?
Úgy van, hát annál egy kicsit bonyolultabban, de 100%-os biztonsággal van. És ehhez az tehát a pilótához, vagy a ejtőernyőshöz van hozzá csatolva az utas.
Ez az ugrás, ez ilyen körernyővel volt.
Ez, amit én csináltam, az igen, az körkupolással, de a tandem ugrás az rendes siklóernyővel van.
Hát akkor is, ha gépből ugranak ki, akkor is siklóernyővel?
Igen, csak annak más neve, az siklóejtőernyő. Tehát az úgynevezett paplan ernyőnek a hivatalos neve a siklóejtőernyő.
Hát ez igen, megfogott.
Most, hogyha most elégítsük egy kicsit a kíváncsiságot, hogyha nem látok, akarnának ilyenre menni, akkor nyilvánvaló, hogy előtte egy jó pár alkalommal át kell ezt beszélni, nem. A földön gyakorolni.
Nem, tehát ez úgy néz ki, hogy akár nem látó, akár látó jön ki a reptérre, előtte kap egy elméleti oktatást, ami körülbelül 4,5 percig tart, tehát nem egy csoda, és utána egy-két gyakorlatot csinálnak összekötve. Tehát milyen érzés összekötve mozogni valakivel, elég furcsa egyébként. Tehát ennyi, és aztán már szállnak be a gépbe, és hús. Tehát nem, nincs ez nagyon túlragozva.
Akkor annyit érdemes, hogy esetleg 3-4 nadrágot érdemes fel.
Vagy egy gumit. De érdekes módon egyébként fantasztikus, tehát egy iszonyatos adrenalin pumpa, amit egy ilyen ugrás okoz, és én még nem láttam, ahol én most vitorlázó repülök, ott nagyon nagyon, tehát ott napi 5-6 tandem ugrás van.
Akkor az meg is növeli az adrenalin szintet?
Abszolút, persze. És én mindig azt látom, hogy amikor leszállnak, nagyon-nagyon élvezik. Tehát egy olyan csodálatos, eufórikus hangulatba kerülnek, hiszen az adrenalin többek között erre való, meg a noradrenalin, hogy ezt az állapotot hozza létre. Ja. Nagyon élvezik az emberek. Tehát hát, aki ráveszi magát és összegyűjt 40 000 forintot, azután azt mondja, hogy még egyszer.
Ez olyan dolog, hogy tavasszal is
kimentünk. Lehet pénzed, lehet.
Persze, ez a 40 000 forintba kerül. Ma már ingyen nem csinálnak semmit, megszűntek ezek a szocialisztikus
dolgok. Egy
40 000 forint környékén van egy ilyen tandem ugrás.
Tehát ha közülünk menne valaki, akkor őnek is 40 000 forint.
Ez fizetnék. Persze, hát ma már úgy működik, hogy ki kell fizetni a reptér használatot, ki kell fizetni a repülő használatot, ki kell a benzint használni. Egy liter repülő benzin 600 forint körül van, tehát így olyan járulékos költség van. Az állam kivonult ugye a sportból, azt bizonyára tudjátok. Tehát gyakorlatilag a sport az önfenntartó. És mivel nem alakult ki a mecenatúria, köszönöm, ezáltal ha ugyanúgy, mint a klasszikus irodalom, vagy a klasszikus zene haldoklik, mert ugye nincs rá tömegigény. Ezért a sportra sincs tömegigény. Az állam maximum a versenysportnak a olimpiai ágával foglalkozik, ugye ez egy ilyen, hogy is mondjam, csak egy ilyen imidzse az államnak, a Magyarországnak, hogy milyen jó sportolóik vannak, holott én ugye a sportember vagyok, és imádom a sportot, de úgy gondolom, hogy a tömegsportra, a rekreációs sportra sokkal nem szükség lenne, mint arra, hogy van két baromi jó kajakosunk. Szóval kicsit csúnya, mit mondok, hiszen, de értitek, mire gondolok. Tehát, hogyha nekem 100 forintom van, akkor azt nem egy kajakosnak adom oda, hanem, ha tehetem, hanem inkább 100-nak adnám oda egy forintonként, és kajakozzon. De egyelőre nem erről szól.
Igen, már néznél tartunk, azt azért még mondd el, hogy egy siklóerős tandem ugrás azért nem ilyen.
Nem, persze. Tehát
ott van esély arra, hogy valaki eljusson.
Igen, tehát ha én magam csinálom a siklóerős tandemet, és mindenkit szeretettel várok, tehát én így meg ajánlom ezt mindenkinek, egy ilyen lesiklás. Tehát egy élmény mindenképp kijár mindenkinek.
Tehát akkor ez a szocializmus maradványa, vagy ingyen lehetőség.
Nem, ez az én maradványom. Tehát én úgy gondolom, hogy az élmény az mindenél többet ér, és mivel ez nekem nem kerül pénzembe, ezért miért ne adjam oda másnak is ezt az élményt. Tehát ha már repülővel kellene fölmenni, akkor már nyilván már azt mondanám, hogy ki kéne fizetni a benzinköltséget, meg a reptér. De itt semmi ilyes nincs, oda kell jönni, összekötjük magunkat és hús.
És honnan lehet lenni?
Hát az mindig a szélvilágnak megfelelő start helyre megyünk. Budapest környéki hegyekben, Pilis, Mária-halom, Eppöl, Strázsahegy. Hát ezek ilyen 20-30 km-es körzetben vannak. Nem nagy hegyekről beszélünk, hiszen most kis dombos repülésről beszélünk, tehát nem arról, hogy fölmegyünk.
És lehet ilyen tandemugrás.
Tehát erről van szó, hogy ez lehetséges.
Ez lehetséges, igen.
De most már a siklóernyőről.
Most a siklóernyőről beszéltünk, igen. Az ejtőernyőzés az egy nagyon költséges dolog, és azt nem is csinálom, mondom én életemben egyszer is utoljára. Úgyhogy abba annyit tudok csak, hogy megszervezem, hogy amikor úgy gondoljátok, hogy jöttök, akkor tudok rá lehetőséget
keresni. És mondjuk, hogy is van csak ez az ejtőernyőzés, ami régebben volt, ez katonai repülésen belül volt, igaz?
Nem, hát volt róla
szó, hogy nem. MHS, igen, tehát az MHS csinálta a lehetőernyőzést, aztán az MHS szocializmus megszűnésével együtt ezek is klubszintűek, illetve egyéni ma már a lehetőernyőzést.
És ott hogy
klubokban csinálják?
És ott hogy van, mikor leérkezik? Miben? Homokba vagy fűrészporba esik?
Ezeknek az lehetőernyőknek a merülési sebessége körülbelül annyi, mint ha egy széknek a tetejéről ugranék le. Tehát nincs semmi komoly földetérési procedúra, mint az ember, mikor két lépcsőfokot átlép lelép valahonnan. Tehát nem egy
komoly terület. Hallottam annyit valamikor, hogy valamikor olyan is volt, hogy fűrészborba vagy eszmibe estek.
Hát a körkupolás ernyőnek nagyobb a merülési sebessége, ott igyekeztek homokba érkezni, igen, ott volt, az volt a cél.
Hát gondolom, a lábat egy picit érdemes berogyasztani térbe, és akkor
hát azzal lehet. Ezt minden mondják, persze. Illetve a tandem repülésnél fenékre érkeznek, épp ezért, hogy ne kelljen futni.
Fenékre?
Igen.
Igen?
Tehát ülőtartásba felemelt lábbal kell fenékre érkezni, és egy ilyen pici, ilyen egy méteres csúszással a fenekünkön. De adnak ruhát, tehát nem a saját ruhátban kell csúszni. Épp ezért, hogy nehogy elessenek a egy-két lépéstől, mert bocsánat, egy pókot levehetek róla?
Hogy, mert kettőt is.
Nem csak egy van.
Egy siklóernyős fel- és leszállás közötti vázlatot mondanám?
Tehát úgy tartunk, hogy neki szaladunk. Vagy pedig, ha nagyon jó a szél, akkor elég csak helyből elemel a szél egy merenek oldalról. Utána jön maga a levegőbe maradás, hogyha van lehetőségre, akkor úgynevezett termikeket, vagyis fölfelé áramló meleg levegő csatornákat keresünk. Egyébként az összes madár ez szerint repül. Tehát a gólya, amikor repül, akkor, és megy körbe-körbe, akkor ezért megy, mert talál egy ilyen meleg levegőt, és ott szépen emelkedik fölfelé. Aztán elrepülünk 200-300 km-t, kinek mennyi sikerül, és aztán véget ér ugye a nap, mert a nap kell hozzá, hogy felemelkedjünk. Napnak a melegítő hatása, amely megmelegíti a Földet, és ezáltal emelkedik.
Akkor ez nem lehet korán?
Ez nem. Ez olyan 11-12-től kezdődik, és olyan 5-6-ig tart ez a repülési időszak. És utána egyszerűen csak, amikor véget ér, akkor kinézzük valahol egy leszállóját, leszállunk, és sikítozunk az örömtől. Mert fantasztikus dolog menni a harmadik dimenzióba.
És csak szél alapján föl, amikor egy hegy megdobja a szelet.
Igen, tehát az a lejtőszél, amikor merőlegesen fúj a lejtő irányára a szél, de az csak azon belül működik, ahol ez a lejtő létezik. Tehát attól, hogy 10 méterre arrébb már nem lehet.
Tehát azon az egy helyen nem lehet fölmenni olyan magasra,
hogy nem. Az csak úgy képzeld el, hogy ha van egy ilyen lejtő, neki megy a szél, elindul rajta fölfelé, majd utána, ha vége a lejtőnek, az ugyanúgy vízszintesen megy, hülye lesz fölfelé menni, mennyire bonyolultabb, mint vízszintesen menni tovább. Tehát addig, amíg az megy fölfelé, abban ott lehet maradni, de utána már semmi. Maga a minden vitorlázó eszköz az merül. De attól emelkedik, hogy a körülötte áramló levegő többet emelkedik, mint amennyit ő merül. Tehát én mindig merül, tehát egy labdát képzelj el, amiben belül merülsz. De ha labdát emeled, akkor az egész repülő is emelkedik vele együtt. Tehát így működik a vitorlázás.
Inkább a sötét a másik erő, nem? Hogy sötétben repülni, az már megint...
Nem lehet. Tehát nem kell tudsz, nap kell hozzá.
Tehát hogyha mondjuk az ember kimegy este, ugye a hármas határhelyre, és igen, van egy ilyen szellő, ami földobja, akkor egy pár méter tudna repülni.
Tudna, csak az itt megbüntetik.
Ezért mondom, hogy sötét.
Igen, tehát nekünk az úgynevezett látva repülés szabályai vonatkoznak ránk, ami azt jelenti, hogy napkeltétől napnyugtáig repülhetünk. Függet attól, hogy még napnyugta után is lehet látni, de a napnyugtával le kell szállni. Ez egy szabály.
Biztonsági.
Ez egy biztonsági szabály, pontosan. Volt már ismerősöm, aki úgy járt, hogy ugye 4 óra körül elstartolt, tehát még nyugodt időben, de egy olyan emelési áramlatot fogott meg, ami fölvitte nagyon magasra. Ahonnan ugye sikoernyével nehezebb leszállni, ráadásul épp a hármas határhelyről startolt a srác, és egészen elsodródott a 30 kilométerrel messzebbre, és ugye végig emelkedett, és közben telt alatta az idő, és közben lement alap fönt, még világos volt, ugye, mert magasan 2000 méteren ugye később nyugszik le a nap, tehát pontosabban tovább bevilágít, de lent már égtek a lámpák. Úgyhogy nem volt jó érzés, mint utólag mesélte leszállni a sötétbe. Tehát amikor semmit nem látsz, fogalmad nincs, hogy ott egy ház van, egy kerítés, egy fa, nincs kivilágítva, vagy villanydrót, persze.
Úgyhogy igen, annak neki vagy a drótnak, akkor az veszélyes, hogy élethez.
Hát ez egészségtelen.
Nagyon
hát,
jó.
Használtuk a műszereket, ugye?
Igen. Igen, több műszerünk is van. A legfontosabb műszerünk a varióméter. Az emberi varióméter, ez a neve, az emberi szerkezet nem alkalmas arra, hogy megállapítsa azt, hogy folyamatosan emelkedünk-e vagy süllyedünk. Tehát ha beszállsz egy lépbe, azt érzékeled, hogy te elkezdesz emelkedni, vagy elkezdesz süllyedni. De ha folyamatosan megy a lift mondjuk a 8. emeletig, akkor az elején érzed, hogy elindul, de utána már nem érzed azt, hogy mit csinál, csak a rezgésből. Na most erre van egy úgynevezett varióméter, ami a légnyomást méri, még ez nagyon pontos és nagyon kis légnyomás különbséget is érzékel, tehát ahogy megyünk följebb, ugye egyre kisebb lesz a levegő nyomása, és ez folyamatosan jelzi azt, hogy változik a levegő nyomása. Fölfelé, ha emelkedsz, akkor pittyeg a varió, hogyha süllyedsz, tehát egyre nagyobb légnyomásba érsz, akkor pedig folyamatosan búg, és így állapítjuk meg. Van kompassz, tehát ilyen iránytűnk, ami mindig mutatja, hogy merre megyünk. Ma már a GPS szinte mindenkinél van, tehát ez a helymeghatározó rendszer. Régen még használtunk repülőrádiót, ma ugye már mindenki mobiltelefont használ, ezek a fő műszerek.
Na, épp azt akartam kérdezni, hogy ezt lehet használni így magunknál? Hogyha...
Lehet, sokan viszik magukkal. Azt azért tudni kell, hogy olyan 1000-1200 méter fölött már nincs térerő.
Nincs térerő.
Tehát csak közvetlenül az antennák fölött lehet elkapni néha-néha térerőt.
Igen, azt gondolom nyilván őszintesen sugározom.
Igen, hát nyilván mi a fenének sugározzanak oda fölfelé. Ezek mikrohullámú, ultra rövid hullámú sugárzók, tehát ezek egy irányba terjednek.
A repülés közben itt is a sikóernyőben is megvan az, mint mondjuk merevszárnyú repülőgépekben, kicsitben is ültem még gyerekkoromban. A hirtelen emelkedés és süllyedés.
Sőt,
ugyanez a
igen, sőt, variáció. Az, amikor az ember vitorlával vagy motorossal repül, és azt mondja, hogy hihetetlenül turbulens, tehát dobálós az idő, akkor a siklóernyőnél, tehát inkább fordítva mondom, tehát amikor a siklóernyőnél hogy nyugodtnak tűnik a repülés, tehát semmi nem történik, úgy érzed, az motorosnál vagy normál repülésnél nagyon dobál. Tehát a siklóernyő sokkal-sokkal érzékenyebb a levegőnek a örvényléseire, úgyhogy én azt, mivel vitorlázó repülők is, meg motoros repülővel is szoktam repülni, én sokkal adrenalin túrámnak érzem a siklóernyőzést, mint a rendes repülést. A rendes repülők általában csak billegnek. Tehát hosszú szárnyuk van, a vitorlázó inkább megbillennek. Tehát ritkán liftezik le föl olyan komolyat. Tehát én inkább azt érzem, hogy inkább csak megdobja őt a termék. Tehát nem esik el, mint a siklóernyő, azért ott nagyon rövid az egész, alig a kedves kollégina csóválja a fejét, aki szintén siklóernyős és vitorlázó repülő, jó, most nem a góbéről beszélek, aminek olyan rövid a szárnya, hogy majdnem olyan, mint egy siklóernyő, hanem egy ilyen komolyabb vitorlázóról beszélek, egy hosszabb szárnyúról, ahol nem annyira dobálos. Tehát én egyszer éreztem vitorlába azt, hogy hú, hát jobb lenne odafigyelni, amikor már be kellett húzni a hevedereket, mert egyébként csak ott ücsörgött benne, és nem történik semmi, amikor ilyen tarló tűz felé mentem egyszer be. Na az igen, az akkor a testem keltem, tehát ott ilyen rakendról volt rendesen. De egyébként általában repülőben nem, tehát közel se annyira. Én legalábbis így érzem, de...
Siklóernyő az függőleges ereszkedésre is.
Nem. Tehát liftezni, a liftezésnek hívják azt, amikor minimális vízszintes sebességgel, inkább nagy függőleges sebességgel merül, nem nagyon alkalmasak. Tehát ez repülőszerkezet. Tehát ez akkor működik, amikor repül. Vannak olyan vészhelyzetek, bésnának hívjuk, amikor eldeformáljuk egy kicsit az ernyőt, és ezáltal megszűnik a vízszintes sebesség, és függőlegesen jövünk lefelé, de hát ez nem normál repülési szituáció.
Ezt milyen esetben lehet, vagy kell alkalmazni?
A siklóernyőnél nincs magassági szabályozási lehetőség. Tehát attól merülünk, hogy a környezetünkhez képest merülünk, és attól emelkedünk, hogy a környezetünkhez képest emelkedünk. Nincs olyan, mint a repülőben, hogy előre nyomom a botot, és akkor elkezd merülni. Meghúzom a botot, elkezd emelkedni. Tehát ha nekünk valami miatt merülnünk kell hirtelen, akkor vagy keresünk egy olyan területet, ahol minden merül, és akkor mi is fogunk merülni, vagy valami deformációt csinálunk az ernyővel, csökkentjük az ernyőnek a nagyságát, a felületét. Ezt ilyen zsinórokon lógunk, ugye azt tudjátok, és ezeket a zsinórokat elkezdjük húzogatni, és akkor előbb-utóbb összecsukódik valamennyire kisebb az ernyő, és akkor tudunk merülni könnyebben. De még egyszer mondom, ez nem repülési, tehát normál repülési szituáció. De például lehet olyan, hogy van egy zivatarzóna, ami elől el kell menekülni, zivatarfelhő, vagy kiadják parancsba, hogy le kell szállni, mert mit tudom én, jön egy helikopter, és ő igénybe veszi a repteret, és akkor nem lehet ott lenni másnak. Tehát vannak ilyen jelzések, amit nekünk ugyanúgy be kell tartani. Egyébként a siklóernyő ugyanolyan repülőeszköz, mint bármi más a levegőben. Tehát nincs jogilag különbség egy siklóernyő és egy jumbo között. Tehát egy nagy utasszállító repülő. Hogy jogilag ugyanaz a mind a kettő.
Rádiós kommunikációnak is kell lenni akkor?
Nem, ugyanis ez az úgynevezett nem ellenőrzött légteret használjuk, és itt még nem kell rádió összekötni. A vitorlázónak se kötelező egyébként a rádiós.
Tehát akkor hogy szólnak, hogy jön a mentő helikopter?
Kitesznek jeleket a földre. Tehát ha reptér közelébe vagyunk, ugyanis ez csak reptér közelébe van ilyen. Akkor kitesznek, ha jól emlékszem, egy keresztet. Na! Fogok szólni az oktatónak. Tehát ugyanis ő most csinálja ezeket a vizsgákat, tehát neki kéne tudni. Nem? Nem? Már megcsináltad? Nem. Jó. Na mindegy, szóval egy keresztet kitesznek, úgy emlékszem, az jelzi azt, hogy mindenki azonnal szálljon le.
Mondom, egyébként is előre, hogy egy helikopterot röpköd, akkor próbáljuk el.
Nem feltétlenül, mert véde rendőrségi helikopter nagyon sokszor ott szokott röpködni körülöttünk, és a rendbontókat próbálja. Mert ugyanis ez egy, mint mondtam, ez egy nagyon szabad sport, mégis az a legszebb benne, a nagyon szabad repülősport, és sokkal szabadossá teszik, tehát többet engednek meg maguknak, mint amennyit szabadna, és hát ez nem biztos, hogy egészséges. Tehát például, hogyha van egy szint, ami fölé mi nem emelkedhetünk, mint hármas hatályegyről volt szó. Hármas hatálya meg van határozva, és szint fölött 300 métert lehet emelkedni, mert ugye jönnek a repülők egyre. Na most belekerül az ember egy ilyen emelésbe, egy termékbe, és annyira élvezi, hogy vagy nem hajlandó kiszállni, vagy nem is veszi észre. Tehát van olyan, hogy az ember tényleg csak emelkedik és élvezett, hogy végre sikerült megfogni, és mert ez ugye nem olyan egyszerű, tehát nem olyan, mint a virágszedés, hogy ott a virág megfog lehet éppen, hanem úgy képzeld el, mint hogyha ha neked kellene megtalálnod még a nem jut eszembe a hasonlat. Tehát mindegy, tehát nagyon nehéz megtalálni. Tehát nem lehet látni, nem lehet szagolni, nem lehet érzékelni, csak feltételezni lehet, hogy nagyjából hol van egy ilyen termék, és akkor ezt a terméket, amikor megtalálod, akkor nagyon boldog vagy, és elkezdesz emelkedni, és akkor szépen beemelkedsz az úgynevezett ellenőrzött légtérbe, ahol viszont már rádiószekretetés kell, ahol jönnek a nagyrepülők, és az marha egészségtelen, az ember ráakad egy ilyen nagyrepülőnek a szárnyára.
Ha a hármas határhegynél maradunk, akkor én úgy gondolom, hogy a Duna fölé berepülni már nem szabad, vagy tévedek?
Igazság szerint az a lakott terület felé nem szabad berepülni. Az más kérdés, hogy valahogy ki kell repülnünk a hármas határhegyről, tehát mivel ez a lakott terület közepén van, ezért valahogy ki kell repülni, de bizony vannak tiltott légterek, így ahogy mondott, például a Duna vonala is az. Eleve a Duna felé már nem lehet repülni, csak onnan kifelé.
Nem is lehet keresztezni a Dunát?
Nem is, ahhoz, hogy te ellenőrzött légtérbe repülj, ahhoz rádió összekretetés, lehet, csak ahhoz meg kell csinálni a rádió összekretetést, vinned kell magad a jeladót, tehát hogy lássák a
tehát mint hivatalosan.
Így legyen. Van, mint hogy akármilyen repülő.
Megszervezni.
Igen, mert már arra gondolnak, hogy te a vízbe esnek, és akkor azért.
Hát az, hogy vízbe esnek, az ő baja, de mondjuk ráesik egy emberre, vagy egy házra, és ott beszakad a tető, az már nem annyira az ő baja. Tehát lakott terület fölül nem szabad hivatalosan berepülni vitorlázó eszközzel, azt ki kell kerülni.
A munkában nem tudunk járni vitorlázó.
Hát nem. Van egy új ága egyébként a sikóernyőzésnek, és ez a háti motoros sikóernyőzés, amikor egy ilyen propeller, egy ilyen kis 50-120 köbcentis propeller van a hátunkon, és akkor gyakorlatilag egy motoros segéd eszközzel tudunk bárhova, bárhonnan elrepülni, amíg van benzin.
Elég sokat túrázunk, sokat megfordulunk a hármas határhegyen, és abban neki szoktatok rugaszkodni, meg ez a motoros dolog is ismerős, amit igen, most az előbb említették. De van-e valami, ami, illetve arról beszélj létszeres egy pár mondatban, hogy milyen veszély teremtődhet fent egy sípoernyő számára?
Én azt hiszem, hogy a veszélyt mindig az ember hordozza magába. Tehát, hogyha betartom azokat a repülési szabályokat, betartom a saját tudásszintemnek megfelelő szabályokat, akkor nagy veszély nem lehet. Mindig abból vannak a problémák, ha valaki többet vállal be, mint amennyit tud, olyan időjárási körülmények között repül, amit még ő nem tud uralni, illetve nem veszi figyelembe azokat a körülményeket, amit figyelembe kell venni. De azért el kell mondani, hogy természetesen ez a természetben zajló valami, a természet nem 100%-osan kiszámítható, de azért fel lehet készülni dolgokra. Nagyon sok baleset volt ütközésből, tehát hogy túl közel mentek egymáshoz, ez nagyon veszélyes. És mondom, hát főleg a különböző, hát mivel ez egy rongy, tehát ez egy összecsukható és összecsukódó valami, ezért elképzelhető, hogy van olyan turbulencia, örvénylés, ami ezt összecsukja, és hogyha ezt nem sikerül rendezni, akkor az ember nagyobb tud esni, de van mentőernyőnk. Tehát mi is viszünk magunkkal mentőernyőt, tehát hogyha nagy baj van, akkor az ember azt kidobja, és hal ki már rebek, hogy hát, hogyha sikerül megmenteni előtt ennek a szerkezetnek.
Most tudom, hogy a repülőknél, hogyha mondjuk egymás útját egy pár száz méter szintben keresztezik, akkor néhány perc elteltével és meg olyan légörvény van, hogy lekapja. Na most a siklóernyők maguk után visznek ilyen légörvényt?
Visznek, de eznek nem jelentősen. Tehát, hogy én elrepülök egy siklóernyő, egy másik siklóernyő mögött, a kicsit megrázza magát az ernyő, és ennyi. De amiről te beszélsz, ezek a nagy motoros, ugye kettő-négy hajtóműves, hatalmas, nagy utasszállító repülők, hát ezeknek nagyon komoly turbulenciájuk van.
Már csak a súlyért veszük alapul, gondolom, abból is, ugye?
Hát nem csak a súly miatt, hanem azt az örvénylést, amit kell
belőle, szárny,
a szárny.
Hát igen, mert azt mondják, hogy egy olyan gépnek 120 km-t el kell érni, még felröppen mutatták a tévében és mondták is.
Igen.
17. voltál a világranglistán. Mit kellett ehhez teljesíteni? Olyan szerényen megpróbáltad kihúzni magadat.
De jó régen volt, ez 94-ben volt, amikor azért 100 km fölött repülni egy nagy dolog volt.
Távolság,
igen. Tehát hogy elindultam én speciál pont a hármas határhegyről, és Győr után Abdán szálltam le. Ehhez hozzátartozott 2000 méter nyert magasság. Tehát ha én mondjuk 300 méter magasról startoltam, akkor 2300 méterig kellett emelkednem. Ez az úgynevezett aranykoszorúnak a feltétele, és ez 17-nek sikerült a, igen, a világon elérnem, ami egy, szóval ma már ez nem egy olyan nagy dolog, tehát az utóbbi 15 évben annyit fejlődött a technika, hogy azért nagyon-nagyon durva, nagyon kemény versenyernyőm, ami akkor volt, és akkor az a világ legjobbjai közé tartozott, az ma sehol sincs. Tehát ez olyan, mintha mondjuk egy Trabantot akarnék egy Ferrarival összehasonlítani, minden tekintetben, tehát kezelhetőség, sebesség, és a többi, és a többi, és egy Trabanttal sikerült ezt a nagy távot megrepülni, Trabant jellegű siklóernyővel, úgyhogy az nagyon nagy dolog volt. Főleg azért, mert ha belegondoltak, hogy körülbelül a Magyarországon a repülési lehetőség, az körülbelül azonos a síelési lehetőséggel. Tehát körülbelül olyan jellegűek a hegyeink, körülbelül nagyjából, mondjuk annál egy kicsit többet tudunk azért repülni, mint síelni, de mondjuk nem egy alpesi dolog, ahol szétsíeli az ember.
És ez két ütemű motor, ami viszi?
Mert
úgy értem, hogy a Trabantot említette az előbb, azért arra kérdezem.
Az csak hasonlat volt.
Hasonlat?
Tehát az nem, igazából nem Trabanttal megyünk, csak olyan jellegű volt.
Hát azon nem mernék elindulni.
Jó, akkor hagyjuk, hogy hagyjuk ennek a 17. helyezőt.
Igen, tehát én úgy érzem, hogy ezek nagyon klassz és nagyon szép dolog volt, de azért ma is vannak ám nagyon komoly, van három világbajnokunk, szóval azért gondoljatok bele, hogy három világbajnokkal ez a kis ország.
Na még egy csinálatra a 17. helyhez, tehát neked azt kellett teljesítened, tehát ez nem egy ilyen több fordulós valami volt, nem. Hanem egy valamit meg kellett teljesíteni, és a világon te 17-én tudtad, és akkor ezért lettél a világbajnok a 17.
Hát a világban is tudod, igen. Tehát a világbajnokság az egy verseny, ami áll 8-10 futamból, ez nekem annyira nem sikerült, habár az első nap mindjárt negyedik voltam, csak aztán voltak egyéb problémáim, de ez a virágranglistát jelentette akkor az.
Na most, hogyha azt az 1994-es teljesítményt lefordítjuk a mai kornak megfelelően, akkor mit kellene teljesíteni ahhoz a mai fejlettebb technikával?
Hát 200 km fölött kéne már repülni jóval.
És milyen magasra kell felmenni?
Igazság szerint annak nincs akkor jelentősége, tehát itt inkább a távnak a jelentősége. Tehát az, hogy milyen magasra emelkedsz, az inkább az időtől függ. 200 kilométert úgy is lehet repülni, hogy nem emelkedik az ember 5-600 méter többet. 5-600 méternél többet. De úgy is lehet, hogy 4-5000 métert emelkedsz. Hát nyilván minél többet emelkedsz, annál ritkábban kell emelkedni. Mert messze tudsz siklani. Tehát mint egy fűrésznek a fogát képzeld el, hogy minél magasabb a fog, ugye annál messzebbre siklik el. Ha kicsi a fog magasság, akkor sűrűbben kell.
Én úgy gondolom, hogy ennél a csúcskísérleteknél is a nappali világosság az mértékadó, vagy ott már lehet sötétben is?
Nem. Ez visszavonhatatlan szabály, a látva repülés szabályai, tehát le kell szállni. Ez annyira komoly, hogy például vitorlázó repülőknél nincs biztosítás. Tehát ha valaki 8-kor a nap lemente, és 8-kor a 2-kor száll le, és eltöri a futóművet, akkor ez az ő sara. Biztosítóban nem fizet.
Ha valaki mondjuk 200 kilométert megtesz, ez milyen átlagsebességet jelent?
Hát nézd, manapság ilyen 25-30 kilométeres átlagsebességekről beszélünk siklóernyővel. Körülbelül. De az átlagsebesség azért nem... Tehát úgy képzeld el, hogy mondjuk egy termékben tekersz 10 percig. Tehát akkor nulla az átlagsebesség, nullával mész, hiszen visszintes sebességed nincs, mert csak fölfelé emelkedsz. Majd siklasz, mit tudom én, 20 kilométert, 30-at. Majd megint emelkedsz, megint az átlagsebesség így alakul.
Jó, akkor mi a leglassabb sebesség?
A legnagyobb sebesség a mai ernyőknél a 75-80 km/h, és ehhez adott esetben hozzáadódhat a hátszél, hiszen ugye a leggyorsabb repülni, tehát mértek már 100 km fölötti sebességet is, ami elég komoly.
Jó, akkor ha egy gyorsulatablakán kinézünk,
igen.
100 km-es sebességgel megy a vonat, akkor elég nehéz levegőt venni. Hogy van ez ott fent? Hasonlóképpen? Vagy van valamilyen technika, hogy így kis takarás van a száj
előtt?
Szerintem
még először is a 100 km az hátszéllel együtt jelenti, tehát a saját sebességem az a 70 km körül van. 70 km még nem probléma, az a légvétel.
Jó, itt a mielőtt megkezdtük volna a beszélgetést, beszélgettünk UFO-ról, meg egyéb ilyen dolgokról. Volt-e olyasmi, amit láttál, valami érdekeset, ami nem tudtad először, vagy végképp nem tudtad, hogy mi az gömbvillámmal találkoztál? Volt-e valamilyen érdekesség?
Én nagyon szeretném ezeket megélni, de sajnos nekem még nem volt hozzá szerencsém. Talán a legizgalmasabb ilyen repülő élményem az volt, amikor egyszer egy új sisakot próbáltam ki, egy ilyen állvédő sisakot, és emelkedtem, majd mentem egyenesen elkezdtem egyenesen repülni a siklóernyővel, és ilyen iszonyatos morgást hallottam, mintha jönne a repülő. Rohadtul megijedtem, hogy ott, mondom, most jön egy repülés, mint el fog gázolni. A repülő olyan sebességgel megy, hogy nem igen látja maga előtt az ember, hogy most ott mi van. Tehát meg voltam ijedve, aztán megint kicsit elfordítottam a fejemet. Nem. A lényeg az, hogy olyan volt ennek a sisaknak a kiképzése, hogy az arcom mellett volt egy kis rés, és valószínű, hogy ott beáramlott a levegő, és úgy tartottam a sisakot, az ott morgott. Nem volt jó poén, de másról most nem tudok semmi olyasmit mondani, ami
egy izgalmasabb. Madarakkal
nem találkozott? Ez nagyon jó, fantasztikus. Kérem, én mindig azt mondom a környezetvédőknek, állatvédőknek, akik féltik tőlünk a madarakat, tessék egyszer följönni. Az életbe soha nem kerül a vadon élő állatokhoz az ember olyan közel, mint repüléskor. Tehát nem egyszer siklóernyővel is, vitorlázó repülővel is, hogy ilyen vércsével. Láttam gólyának a násztáncát. Tehát most gondold el, amikor az a hatalmas, nagy, hosszú szárnyú, nagy testű madár úgy repül, mint egy fecske. Innen a földről soha nem lehet látni, hiszen mindig csak azt látom, hogy szép lassan ott lengeti a szárnyát. És gyakorlatilag udvarról, akkor az ugyanúgy verdes össze-vissza, és volt szerencsém ilyet látni, vagy sast, amelyik ott repül az ernyő körül. Mi a vitorlázó sportban a sas, az a mester. Tehát, hogyha a sas valahol teker, tehát megy körbe-körbe, az biztos, hogy a termék, tehát oda kell nekünk is menni. Úgyhogy nagy élmény.
Aki az, hogy merre kell menni?
Igen, és...
Mert érzékelni, hogy hol tudja kikerülni a repülőgépet,
vagy... Nem. Azt érzékel, hogy hol van emelés, hol van termék. És ha a sas teker, akkor nekünk is csak oda kell menni alá, ott biztos, hogy a termék, és akkor...
És sas nem megy el a
termék?
Nem. Soha nem. Szóval olyan már volt, főleg vitorlázó repülőgép, ami sokkal nagyobb, hogy néztem, hogy vércsék, nagyon sok vércse van most már, hál' Istennek. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen kis állat van. És olyan nagyon sokszor van már, hogy az ember a nagy testi vitorlával ugye beteker a vércse mellé, és akkor az elég mérgesen sírít egyet, és arrébb megy, de hát neki az oly mindegy.
És hogyha sas kerül oda, az nem bám, mert azt mondja, hogy de csíp, meg ilyes, meg veszélyes.
Nem, de arra hamar megtanulták ezek, hogy mi nem bántjuk őket, és
a
nem is eszünk
meg. Ez mi az a termék?
Tehát a termék az a meleg levegő áramlat, ami fölvisz.
Igen, hogy fölvisz, igen. És akkor a sas, amikor emelkedik, akkor
nyilván, igen, ő megtalálta ezt.
Igen, és akkor azután, amikor emelkedni kell, akkor oda kell.
Így van.
Értem.
Na, aki eddig még nem kérdezett, az jó gondolja meg, mert halad az idő.
Te vagy az újabb
előadó. Igen. Rövid kérdés, hogy igen. Úgy tudom, hogy a siklóernyőt megelőzte a sárkány repülés, hogy...
Történelmileg mindenképpen nálam nem.
Hogy jelentele... Ez valami konkurenciát, vagy a sárkány repülés el fog halni, vagy párhuzamosan fejlődik mind a kettő egymás mellett, vagy ez az most?
Magyarországon gyakorlatilag 5%-ra esett vissza a sárkány repülés, tehát valami nagyon-nagyon-nagyon komolyan. Én azt láttam például Ausztriában, hogy ott ugyanannyian sárkány repülnek továbbra is, mint korábban. Illetve sárkány repülősbe is megjelent egy új, ilyen félmerev és félvezérsíkos jellegű sárkány, nagyon-nagyon jól nézni, nagyon hasonlít már a vitorlázó repülőre, tehát nyilván fejlődik a sport. Én úgy gondolom, hogy a két sport előbb-utóbb valamilyen sporteszköz valamilyen formában ez össze fog olvadni. Tehát a sárkánynak a nagyobb és biztonságos repülő tudása és a siklóernyőnek a mobilitása ez előbb-utóbb valahol találkozni fog. Hiszen ma már a siklóernyők közel annyit tudnak, mint egy 5-6 évvel ezelőtti sárkány.
És egy olyan kérdés, hogy ez a, hogy is mondjuk, csak ez a sárkányrepülő, ez történelmileg milyen régre nyúlik vissza? Mert tudom, hogy már 19. század közepén is kísérleteztek.
Hát hivatalosan azért Leonardo találta föl az első sárkányt.
Leonardo
da Vinci az 1000...
Igen, gondoltam.
Igen, 1500.
Igen.
Valahol ezen a környéken.
Igen, értem.
És aztán a Rogallo volt az, aki a sárkány repülést, igen, az egy amerikai mérnök ember volt, aki úgy gondolta, illetve akik úgy gondolták, hogy ezzel fogják majd visszahozni a űreszközöket. Tehát nem ejtőernyővel, hanem egy ilyen háromszögű repülőprofillal.
És ez mikor jött ez?
Hát, úgy emlékszem, a 60-as évek eleje, valahol 50-es évek vége, 60-as évek eleje volt az, amikor a Rogallo megjelent.
Mi az, amit még szeretnél elérni az életben? És akkor legyen ez egy utolsó kérdés.
Hát... Én szeretnék tanulni. Tehát én most elkezdtem karatézni, meg golfozni. Valamit én tanulni szeretnék. Tehát ha én azt megtehetem, hogy valami újat tanulok, akkor én teljesen jó vagyok. Sajnos barlangászni meg hegyet mászni nem tudok, hiszen ezzel a súllyal nincs ez a szikla, ami megtartson. De azt hiszem, én amíg tanulhatok, amíg sportmozgást tanulhatok, addig azt hiszem nem lesz baj. És elérni? Nem tudom. Én úgy voltam minden sporttal, hogy én addig szerettem valamit igazán csinálni, amíg 100%-os játékosságot nem szereztem, szó szerint. Tehát amikor mész az utcán, sétálsz és közben nem foglalkozol semmivel, mert olyan természetes maga a mozgás, na én akkor szeretem abba hagyni a sportot. Tehát, hogy idáig, ha eljutottam, utána már nem érdekel annyira. Tehát, ha már teljesen az egy...
Tehát magadévá tenni,
teljesen uralni. Az enyém, uralni minden mozdulata, és nem görcsölve, hanem azon a nagyon laza, nagyon könnyedben, akkor az jó. És hogyha ez a karatéba vagy a golfba elérem, akkor én már jó vagy. Utána úgy is jobb vagy valami, mit tudom én.
És az ilyesmi sport, ami akármilyen fenti sport, vagy valami, mert nincs úgy korhoz kötő, hogy ki meddig csinálja.
Hát a rekreációs sportok azok egyik sincs korhoz kötve, persze.
Jó, hát akkor én megköszönöm,
hogy
eljöttél, és akkor, hogyha lesz igény, akkor majd közvetítek, közvetek.
Jó, telefonon megvan,
hogyha megvan. 100%-osan meg tudom neked ígérni, hogy nem fogok jelentkezni.
Hát nem tudom, ki veszik többet, de megértettem.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.